15. Marcell főhadnagy mondta ki utoljára öttevényi nevét. Tévedésből siettében szaladt ki a száján, amikor a fényképeket kiosztotta. Mirkovszki, Orbán, öttevényi. Ha névsora lett volna, akkor ez nem történik meg. De csak a kis borítékokról olvasta fel a neveket. Felnézett. Egy pillanatra elhallgatott, majd halkan helyesbítette. Mirkovszki, Orbán. Parancs, parancs. Aztán tovább. Pongrácz, Szabó, Szeredi. A fényképeken mulatságos, mamlasz kis fajankóknak festettünk, amilyenek nem voltunk. Öttevényi megürült helyén, Jaks és Borsalőrinc között már második napja a nagy Lackovics ült, akit a leghátsó sorból költöztetett oda Schulze kedden délután. Nehéz napok kezdődtek, mert Schulze félelmetes ostromállapot hangulatban volt megint, hogy megszilárdítsa a meglazult fegyelmet. Nem lazult ugyan meg semmi, de általában, ha bármi történt, jó, rossz vagy semleges dolog, azt mindig megtorlás követ. A szokásos szemléken, fegyelmező gyakorlatokon kívül Schulze szekrényvizsgát, ruhaporolást, tantermi ellenőrzést rendezett. A szüneteinkből egy másodpercet sem hagyott meg, és szigorúbb volt az esti tanulási idő alatt is. Egyetlen mukkanást, moccanást, rezdülést sem tűrt. Külön engedélyt kellett kérni tőle, ha valaki fel akarta emelni a tanszerláda fedelét, hogy kivegyen egy ceruzát, radírt vagy egy másik tankönyvet. A székünkkel sem lehetett csikorogni. Szinte kivert a veríték. Ültem mozdulatlanul a többiekkel együtt, s persze képtelen voltam figyelni arra, amit olvasok. Amikor Schulze elbődült a katedrán, akkor vált tudatossá az emberben, hogy erre várt eddig is. Növendék! A tiszthelyettes mindig kitartott jó néhány másodpercig, s nem nézett senkire, csak maga elé. Elviselhetetlen feszültséggel vártuk a folytatást. Kinek a nevét fogja mondani? Borsa! Parancs! Óvatosan fogta vissza az ember a megkönnyebbült sóhajtást. Vacsora után jelentkezik. Ezt már halkan mondta, felhúzott bajusszal. Borsának az imént gurulni kezdett lefelé a piros ceruzája az asztal a lejtős lapján, de elkapta idejében. Ezért üvöltött rá a tiszthelyettes, és ezért rendelte magához estére. Ugyanis Borsa mozdulata egy kis koppanó zajjal járt. Én is hallottam a halálos csöndben. Az előzménye azonban az volt, hogy Borsa Lőrinc növendék magaviseletből megrovást kapott, mert, ahogyan a délutáni parancsban felolvasták, egy eltávolított növendéktársa ártalmas befolyásának engedve valótlan állításokkal igyekezett megtéveszteni elöljáróit. Leszették gallériáról a stráfokat, gombokat. A kifüggesztett rangsoron átragasztották a nevét öttevényével és a teljes rangszámozással együtt. Stussal, szép rondírással Borsát újra beírta a századírnok, a legutolsó helyre. Még mi újoncok is rangidősek lettünk Borsával szemben, ám bár ennek persze semmi jelentősége nem volt. Borsa azonban sejtette, hogy most már legalább februárig, a fél év lezárásáig nem lesz soha nyugta Schulzétól. Este megcsuklóztatta, szétdobatta az ágyát, fél óráig guggoltatta őt a tiszthelyettes. Elég messze volt az ágya tőlünk. Én csukott szájjal suttogni kezdtem Szeredinek. Azt meséltem el, amit az asztalnál hallottam Szabó Gerzsonéktól, hogy Borsa rosszul vallott, tagadta a pávián ülepet, noteszt, aztán visszavont mindent, de hiába. Kuss! Sukta Szeredi dühösen. Értetetlen csökönyösséggel suttogtam tovább. Barom! Morogta Szeredi félpofával. Schulze minket figyel! Oda néztem. Schulze azonban éppen odalépett egy éjjeli szekrényhez, hogy ledobja zámencsik és a B-osztályos ugrin ruháit. Fél profilból láttam az arcát. Hirtelen, így messziről úgy vettem észre, hogy egészen jóképű ember. Egészséges, frissen mosdott, vöröses, férfiasan tiszta arca volt. Higgadt önbizalom állat róla, sőt, megbízhatóság, egyenesség. Egy pillanatra megdöbbentem ezen a felfedezésen. Aztán gyorsan döntöttem, nem veszem tudomásul. Ebben az emberen túli csöndben, amit Schulze újabb ostromállapota teremtett, ebben a szakadatlan, görcsös feszültségben nem volt más, csak rettegés. És ez a rettegés is megdermett már bennünk. Üressé vált minden, és olyan kopár voltam belülről, hogy egyszerűen nem bírtam elviselni. Talán ezért duruzsoltam Szeredinek megállíthatatlan konoksággal, amit elkezdtem. Másra akartam gondolni, vagy legalábbis valamire. Az öttevényi ügy utólag kiszivárgó részletei eszembe juttatták kihallgatásunkat a hosszúkás századirodában, a falhoz tolt íróasztalokat, Molnár őrnagyot, aki oldalvást fordulva ült a székén, nagyokat szippantott a cigarettájából, és úgy olvasta a jegyzőkönyvet könnyedén, hogy beszéd közben dőlt a füst az orrán száján. Nos, szippantott, leszívta a füstöt, felnézett a mennyezetre, és kifújta. Lassan verejtékezni kezdett a homlokunk. Mereven álltunk vigyázban, de egész idő alatt kinéztem az ablakon. Egy vaslámpa feje látszott. A túlsó sétány, őszi bokrok és a park, hegyek, ólmos ég ablakkeretbe foglalt darabja. Valahogyan idegesen álltuk meg Kolláltóval. Nem egy vonalban, s persze így maradtunk. Kolláltó félig a fal felé fordult, ahol az innenső íróasztal fölött kimutatások lógtak, csinos táblázatok. A jobb nadrág zsebemben volt a szerecsendióm, és folyton arra gondoltam, hogy nem kellett volna magammal hoznom. Az egyik felét később Kolláltónak adtam. Lyukas óránk volt végig. Ültünk a helyünkön. Az irodában folyt tovább a jegyzőkönyvezés. Kolláltó elkérte a dióm egyik üres féltekéjét cserébe valamiért. A gomb csapatához kellett. Később rá is ragasztott a szurokkal a kapusra. Én el akartam dobni az értéktelennek vélt vastag dióéjakat, úgyhogy odaadtam az egyiket ingyen. Kolláltó roppantul megörült neki, annyira, hogy én rögtön meg is bántam nagy lelkűségemet. Ő pedig abba hagyta, amit csinált, s előszedte a gombjait. Formes földrajzkönyvéből operálgatta ki a hiányjegyzékeket, erre a célra kérte kölcsön tőle. Most félretolta a könyvet, nyitva odébb lapozódott, s egy kép látszott. A chicagói Michigan Avenue. Hüvelykújjam körmével finom barázdákat vésegettem az asztallapom egyenetlen zöld festésébe, ahogy a fa engedte, s ha elakadt a vonal, másod folytattam. Fűtöttek. A felső ablakok mégis félig nyitva voltak, mert kint sem volt hideg. Elég homályos fénykép volt a chicagói Michigan Avenue formes földrajzkönyvében, de látszott néhány felhőkarcoló, köztük egy földszintes kis ház, az előtérben pedig egy hangárszerű, majdnem rozoga építmény, meg vastraverzek, bódék, mintha még épülne az utca, miközben sürögnek, forognak a járókelők, járművek a kora délelőtti, csípősen hideg, márciusi napsütésben. Ezekre a szalmakalapos chicagói járókelőkre akartam gondolni alig, hanem azért csuttogtam olyan rendületlenül Szeredinek, amit a hétfő délelőtti eseményekről utóbb megtudtam. Fogd be a pofád! Súgta vissza harmadszor is, düvel. Teljesen csukott szájjal tudtunk beszélni, s két lépésnyiről már nem lehetett meghallani. Nem bírtam elviselni a félelem béna feszültségét, ezt a halálos csöndet, a visszafojtott lélegzetet, a sivárságot bennem. Mégis alig, hogy újra kezdtem, hirtelen elakadt. Az ember először nem akart hinni a fülének. Schulze hangja süvített valahonnét, de az értelmem vonakodott felfogni. Növendék! Szeredi! Bot! Felpattantunk. Elsápadtam. Parancs! Rancs! Schulze elégedetten biccentett egyet. Mind a ketten! Ébresztőre! Negyed órával később, amikor a tiszthelyettes kiment az árnyékszéket ellenőrizni, Szeredi felén fordult. Felültem az ágyban. Még soha nem ütött meg. Bivaly erős gyerek. Gyalázatosan rossz kedvű, akárcsak én. Tudtam, hogy ezúttal teljesen neki van igaza, de nem mentem semmire ezzel a tudományommal, mert csak még dacosabb elkeseredés fogott el. Legalábbis pofonvág, gondoltam. S ráadásul egy szót sem szólhatok. Hogy a... Szeredi rám nézett a kék szemével. B... Te... Láttam, hogy égtelenül dühös. Lassú fiú volt tulajdonképpen. Most is elhallgatott, és csak nézett rám merően. Aztán a tömbe orra körül egyszerre csak megenyültek a vonásai. Ide figyelj, mondta. Járt velem az elemibe egy ilyen balfék, mint te. Lehetett beszélni, mert a felső ajtónál jó előre cikkeltek, a Schulze jött visszafelé a folyosón. Szeredi leült az ágyam szélére, és rágni kezdte a félkaré kenyerét, amit rendszerint felhozott magának a vacsoráról, hogy elalvás előtt tegye meg. Mesélni kezdett egy történetkét. Visszafeküdtem a párnámra, elnémulva a csodálkozástól. A vaságy finoman rengett alattam Szeredi erélyes mozdulataira, ahogy harapta a kenyerét, és felém-felém fordult ültében. Egykori balfék osztálytársa, mikor a tanítójuk egyszer felelősségre vonta, hogy erekje helyett miért írta azt, a várban láthatók Erzsébet királyné erkélyei, méltatlankodva és öntudatosan így válaszolt, mert annak nincs semmi értelme, hogy erekje. Az osztály nevetni kezdett, a tanító dübegurult. Erekje? Kérdezte fenyegetően, és azzal piff, adott egy nyaklevest a gyereknek. Így zárta le a vitát. Szeredi miközben mesélt, akaratlanul utánozta a gyerek majd a tanító arckifejezését, mozdulatát, hangját. Szándék nélkül színészkedett vázlatosan, de olyan mulatságosan, hogy hangosan felnevettem. Apor felfigyelt a nevetésünkre, és áttérdelt az ágyamra. Mi az? Nézett inkább Szeredire, mint rám csodálkozva. Semmi, mondtam. De aztán mégis Szeredi felé fordultam. Mondd el még egyszer. Szeredi csak azt ismételte meg, ahogy a gyerek felháborodva és megvető hangsúlyozással kijelenti, annak nincs semmi értelme, hogy erekje. És ahogy a tanító fenyegetőzve megkérdezi, erekje? Piff, egy nyakleves. Engem másodszorra még jobban megnevettetett vele, apor azonban egy szót sem értett így az egészből. Vissza kellett ugraniuk az ágyukba, mert cikkeltek a felső ajtónál. Nem bántam, hogy apor nem érti. B-osztályos volt, és elég undok, fölényeskedő alak. Ha egyáltalán szóba állt velem, csak azért tette, hogy hencegjen valamivel. Hajnalban a napos tévedésből őt is felrázta velünk együtt, és majdnem öltözködni kezdett a sötétben, amikor ráeszmélt, hogy neki nem kell ébresztőre mennie. Szitkozódva morgotta, hogy visszabújt, de már nem tudott elaludni. Látta. Dideregve és bensőmben összeragadva az álmosságtól mégis röhögtem magamban. Elmondtam Szeredinek, amikor kimentünk a mosdóba. – He? Apor? Szeredi felnézett a csap alól, de hagyta tovább zuhogni a vizet nyakára, mert fázott, és a hideg víz utólag felmelegítette az embert. Ilyenkor nem kellett volna beszélgetnem hozzá. Jöttek még néhányan a mosdóba, derekukra kötött törülközővel, szappannal, pohárral a kezükben. A hálóteremnek még volt egy negyed órája ébresztőig. Ahogy időnként nyílt, csukódott a mosdóajtó, beesett a lámpafény a közeli ágyakra. Csoszogtunk vissza Szeredivel. Medve még csak most ment mosdani. Tóth Tibort is láttam az előbb. Ők kápolnába jártak. A nagy csöndben ezek a kis csoszogások, motozások nyomtalanul elvesztek. Mélyen, jó ízűen aludt mindenki. Mire felöltöztem, már nem is fáztam. Felvettem a köpenyemet, és kimentem a folyosóra. Túl korán elkészültünk, 6-8 percet még alhattam volna, ahogy medve. Csak hogy neki gyakorlata volt már benne, én meg esetleg végleg elaludtam volna. Igaz, hogy Szeredi fölébresztett volna akkor. Kikönyököltem az egyik nyitott ablakon. 5 óra múlt, s szerda reggel volt, november 7-e. Néhány gyenge fényű körte égett a végtelen hosszú folyosón, ahol egyedül könyököltem egy ablakban. Itt is lógott néhány kép az ablakok közt. Régi tábornokok, Radetzky, Szavolyai Jenő. Az épület mögötti kopaszodó fákat inkább érezni lehetett, mint látni a vak éjszakában. A hűvös hajnali levegőtől végig borzongtam. Kiegyenesedtem és zsebrevágtam a két kezemet. Kint is, bent is aludt az egész világ. Csönd volt, sötétség, a folyosó elhagyatott. Mégis, mintha messziről a szél zúgását hallanám, dúdolni kezdtem magamban hang nélkül valami induló félét. 5 perc múlva ébresztő. Vége szakad a magányomnak, jelentkeznünk kell Schulzénál, és kezdődik újra a tánc. Nem bántam. Mert addig is békesség fogott el, elmondhatatlan, újfajta nyugalom, és nem is kellett jól megjegyeznem ezt az érzést. Tudtam, hogy úgysem veszítem el többé. 5:45-kor levonulás előtt a sorakozónál a kápolnából visszatérő medve nem lépett be a helyére, hanem jelentett valamit a tiszthelyettesnek. Micsoda? Kérdezte Schulze elkomorodva. Medve megismételte, hogy Tanner tiszthelyettes úr parancsára kihallgatásra kell mennie, mert betört egy ablaktáblát a folyosón. És miért törte be? Medve halkan, majdnem idegesség nélkül azt felelte, hogy nem ő törte be. Hát kicsoda? Schulze hangja szokatlanul csengett. Medve most nem felelt. Schulze még furcsább higgadtsággal szólt rá, csöndesen. Mondja meg! Az egyik negyedéves növendék úr, mondta medve, szintén csöndesen. Lépjen be a helyére! Ez megint Schulze igazi hangja volt. Nem kérdezgette tovább medvét, hanem szó nélkül kiment a hálóteremből. Drág nem mert pihenyt vezényelni a saját szakállára, nem is akart, s ott maradtunk vigyázban, de mindenki meglazította a térdét. Aztán, hogy eltelt 1-2 perc, és Schulze még mindig nem jött vissza, kényelmesen mozgolódni kezdtünk. Itt-ott susogás is hallatszott. Nem tudtuk, Schulze mit fog csinálni medvével, de nagy megkönnyebbülés volt, hogy eljutottunk a sorakozóig. Most már csak a csukló van hátra. Aztán reggel és a tanterem. Jó formán végeztünk egy teljes Schulze nappal.